pályások és nagypályások, vagy foci EB, magyar és olasz módra? Kádár vagy Nagy Imre? Kinek van ma jobb piaca? És aki vállalja, azt vállalják. Meleg és leszbikus munkacsoport egy multinál Magyarországon. Minket minden szempont érdekel. Önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön este 8-kor.
A lengyel-ukrán páros rendezheti a 2012-es foci EB-t, döntött az UEFA. Most dől el minden, ezekben a percekben választ egészségügyminiszter jelöltet az SZDSZ. Csóh lelki zavarokkal küzdött, a virginiai álmokfutó több dolgozata erőszakos témájú volt. És ma vettek végső búcsút Kasztáns Attilától. Jó estét kívánok! Hát harmadszorra sem sikerült. Lengyelország és Ukrajna rendezheti 2012-ben a labdarúgó EB-t. A győztes a 12-ből 8 szavazatot kapott a végrehajtó bizottságban. Nem hivatalos értesülés szerint Olaszországot 4 tag támogatta, a magyar-horvát pályázatot pedig 1 sem. Így dőlt el már az első körben az eredmény, amelyet az UEFA elnöke Michel Platini ismertetett.
L'organisation de l'Euro, de l'UEFA Euro 2012 est attribuée à Pologne-Ukraine.
Cardiffban a bejelentés helyszínén van Sulek Csaba, a Telesport főszerkesztője. Szervusz! Láthatóan ebben csenddel fogadta a magyar küldöttség a döntést. És korábban ugye azt mondták, hogy a magyar-horvát pályázat a legjobb. Akkor most vajon mi döntött, mi dönthetett a lengyelek és az ukránok javára, mond?
Saját véleményemet tudom elmondani, illetve azokat a véleményeket, amiket az itt lévő delegáció vezetői mondogattak eddig. Ez pedig az, hogy a piac mérete biztos, hogy nagyon befolyásolta a döntéshozókat. Egyébként tényleg ez volt, ahogy te is mondtad, tegnap nagyon sokan úgy jöttek ki a tárgyalóteremből, hogy a mi prezentációnk tökéletes volt, kerek volt, egységes volt, a két országnak a kapcsolatát rendkívül jól mutatta. És gyakorlatilag mindenki döbbent áll a döntés előtt. Nem tudjuk, hogy igazából miért döntöttek így, de hát ez valószínűleg majd ki fog derülni a napokban.
Most miközben ezt mondod, éppen Platinit láttuk. Ugye mi nem mellette álltunk, nem rászavaztuk annak idején az elnökválasztásnál. Ez vajon nyomhatott a latban?
Lehet, hogy ez is befolyásolta a döntéshozókat, bár nem vagyok benne biztos, hogy a 12 tagú bizottságból mindenki Platini párti teljesen egyértelműen, ezt ugye nem tudjuk. Platini nem szavazott, ő akkor szavazott volna, hogyha döntetlen, tehát 6-6 lett volna az állás, akkor az ő szavazata döntötte volna el a kérdést, de ő most jelen pillanatban nem szavazott.
Van egy olyan verzió is, ugye, hogy kicsik után nem jönnek ismét kicsik, Ausztria-Svájc után magyar-horvát, ami elég szomorú a mi szempontunk, mert ez sokszor évként előkerülhet majd, és mindig a nagyok győznek. De mondd, hát azért sportról is van szó, tehát lengyel és ukrán foci, hogyha csak sportszakmai és nem sportdiplomáciai okok szerint ítéljük meg a helyzetet, akkor van magyarázat?
Hát nekünk a múltunk, a horvátoknak meg a jelene az, ami erős. Az ukránoknak ugye a piaci szerepe erős, a lengyeleknek szintén erősebb ugye nyilván a gazdasága, mint a miénk. Nagyon nehéz megmondani, hogy ilyenkor a foci tehát a sport, vagy a pénz, tehát a gazdaság dönt. Én azt gondolom, hogy sajnos azt kell, hogy gondoljam, hogy inkább a piaci szerep, de ebben én nem vagyok, tehát nem tudom ezt pontosan megmondani, mert ugye nem voltunk bent, és az argumentumokat nem hallottuk. Ezt nagyon nehéz megmondani.
Sulek Sava Cardiffból köszönjük szépen, és most az első reakciók szintén onnan.
A magyar küldöttség még néhány perccel a döntés előtt is hitt a győzelemben, aztán nem akarták elhinni a vereséget. Annyira, hogy a magyar szervezőbizottság elnöke sírva rohant ki a teremből, és később is csak a könnyeivel küszködve tudott elmondani néhány mondatot.
Könnyűnek találtattunk, nyilván a legjobb nyert, nagyon sajnálom.
A miniszterelnök azt mondta, a magyarok és a horvátok emelt fővel távozhatnak, mert mindent megtettek a győzelemért. Hogy miért az ukrán-lengyel pályázat nyert, azt Gyurcsány Ferenc is csak találgatta.
Az egyik tényező az, hogy nagyjából ötször akkora lakosságszám, ha úgy tetszik, ötször akkora piac az, amiről beszélünk Lengyelországban és Ukrajnában, mint Magyarországon és Horvátországban. De ha ez a döntés befolyásoló legfontosabb tényező, őszintén szólva az ártana a futballnak.
Szomorú szerda, így sumázott az aranycsapat egykori játékosa, Buzánszky Jenő.
Kétségtelen, ott is kell a futball kultúráját fejleszteni, de én azt hiszem átlépni a magyar sporton, magyar labdarúgása azért kicsit túl erősnek tűnik ez a dolog.
Nem mindenkinek. Egyes német és angol újságírók például bátor és jó döntésről beszélnek. Mások ezzel szemben az erősebb lengyel-ukrán lobbira gyanakszanak. A két ország szurkolóit és küldöttségüket mindez nem izgatta Cardiffban.
Sajnálom, hogy egymás ellen versenyeztünk, és szívből, szakszerettel kívánom a magyar labdarúgásnak sok sikert, és sikerüljen 2016-ban.
Csalódás azzal együtt. Így fogadták az UEFA döntését itthon a magyarok. Szinte minden klubban nézték a cardiffi közvetítést a tévén, itt az M1-en. És Platini bejelentése után többen azt mondták, hogy ezzel minden esély elszállt, hogy valaha jobb legyen a magyar foci. Mások szerint viszont éppen ebből a vert helyzetből kell és lehet talpra állni.
Várjuk izgalommal.
Megyünk hazafelé és nézzük.
Szinte mindenki a győzelemre várt. Ebben a székesfehérvári iskolában a sporttagozatosok az interneten nézték volna a bejelentést. A világháló azonban nem bírta. Végül tanáruk olvasta fel a hírt.
Az Európai Labdarúgó Szövetség Végrehajtó Bizottságának döntése értelmében nem Magyarország és Horvátország, hanem...
Úgy gondolom, hogy a stadionok, a város, az ország nagyon-nagyon sokat nyert volna ebből.
Elkeseredett a korábban tornász VB-t rendező Debrecen polgármestere is.
Meg kell néznünk azt, le kell ülnünk a Lokival, a Tollán Gábor utcai sportcentrummal, hogy melyek azok a sportfejlesztések, amelyek a legfontosabbak.
A Megyeri úton az edzést is megszakították, ledöbbentek a cardiffi híren.
Én azt kívánom mindenkinek, hogy a következő években úgy csinálja mindenki a dolgát, mintha megnyertük volna.
A győriek sem fogadtak volna nagy tétekben a lengyel-ukrán győzelemre. Ez a Győrben játszó portugál focista is csalódott. Azt mondta, örült volna, ha a magyarok is bebizonyíthatták volna, hogy tudnak EB-t rendezni. Az Eto edzője szerint az Európa-bajnokság lehetett volna a fény az alagút végén.
Sok-sok gyerek még több kedvet kapott volna ahhoz, hogy focizzon, és azt reméltük, hogy itt még inkább megtöltik majd az EB után a pályákat.
Az mind a négy városban egyöntetű vélemény volt, hogy egy esetleges siker nem csak a focinak tett volna jót.
A nagyok nyertek, így összegeztek a horvátok, vagy a piac nyert. Zágrábban ott van Velkovics Vilmos. Szervusz, hát most olyat kérdezek, hogy nagy a csalódottság?
Szervusz, jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
Ha Zágráb utcáin sétálgatunk, akkor azt mondom, hogy túl sok jelen nincsen. Ha az átlag emberekkel váltottam szót, ők azt mondják, hogy valahol számítottak erre a döntésre, ennek ellenére természetesen nagyon jó lett volna, hiszen ez több turistát jelentett volna, a stadionok felújítását. Az igazi futballrajongók azonban nagyon csalódottak, azt kell, hogy mondjam.
És ugye Horvátországon mostan is rejtőzőben vezeti a csoportját, és a foci ott nemzeti ügy, igazi nemzeti ügy, még így nagyobb lehet a fájdalom. Hogy van ez?
Így van, ráadásul ma délután a Dinamo Zágráb játszott itt tulajdonképpen a budapesti Népstadionban. Kimentünk oda a mérkőzésre, beszélgettünk a szurkolókkal, de ők azt mondták, hogy sárba taposták Horvátországot, hogy nem érdemelték meg ezt, hiszen a horvát foci ennél sokkal jobb, nyilván ők a saját szempontjukból beszéltek. Tehát egy nagyon érdekes, markáns álláspontot fogalmazott meg a Hajduk Split vezető edzője, aki azt mondta, hogy ez a döntés bebizonyította, hogy az UEFA-t kizárólag a pénz vezérli, és hogy itt nagy nemzetközi koncernek fölözik majd le a hasznot, nem a labdarúgás. Ennek ellenére az élet ment tovább, hiszen ma is rendeztek meccset.
Igen. Velkovics Vilmos Zágrából köszönjük szépen.
Köszönöm.
Először lesz Kelet-Európában labdarúgó EB, így is úgy is. Lengyelországban az utcán ünnepeltek az emberek, a varsói tőzsdeindex is perceken belül emelkedni kezdett. A lengyelek arra figyelmeztette a honfitársait, nem késlekedhetnek tovább a stadionok és a szállodák felújításával.
Több ezeren gyűltek össze délben a lengyel nagyvárosok főterén, és lélegzett visszafolytva várták az eredményt. A legtöbben nem is remélték, hogy Michel Platini első szava az lesz: Lengyelország. Utána percekig tombolva ünnepelt a tömeg. Ismeretlenek ölelgették egymást. Sokan azt mondogatták, korábban abszolút esélytelennek gondolták a lengyel-ukrán pályázatot. A döntésen még a Brüsszelben tárgyaló miniszterelnök is meglepődött, amikor az Európai Bizottság elnöke gratulált neki. Ez nagy nap Lengyelországnak. Alig, hanem ideje komolyan elkezdenünk az infrastruktúra fejlesztését, mondta Jaroszláv Kaczynszki. Iker testvére, a lengyel államfő közben arra kérte az EB helyszínéről kiválasztott városokat, a hátralövő 5 évben építsék fel a modern stadionokat. Sok lengyel most arra számít, az Európa-bajnokság fellendítheti a lengyel gazdaságot, és sokkal több turistát vonz majd az országba.
Ukrajnában a politikai válság megoldását remélik attól, hogy Kijev és még 3 város lesz majd az EB vendéglátója. A kormánypárt és ellenzéki tüntetők legalábbis 2 percig együtt ünnepeltek a cardiffi döntés után. A főváros más részein azonban összeverekedtek a szemben álló csoportok.
Reménykedtek, bíztak benne, és a döntést követően így örültek az ukránok a győzelemnek, az ország közös sikerének Kijevben. A politikai nézetkülönbségeket ma sem tudták félretenni az emberek, de Kijev főterén óriási újongással fogadták az ezúttal kormánypárti tüntetők a Cardiffból kapott kedvező híreket. Ukrajnában nagyon komolyan vették a jelentkezést, még külön törvényt is elfogadtak a pályázat benyújtása előtt, de pénzről, költségekről itt ma nem beszélt senki, ezek az örömpercei. A politika szétzilálta, a sportsiker most összekovácsolhatja az ukrán társadalmat, amelynek igen nagy szüksége volt erre a lehetőségre, amit most megkaptak. Kérdés, hogy miként tudnak majd élni vele. A híradót Molnár János tudósította Kijevből.
A Puskás Ferenc arénát talán, az Európa bajnoksága tervezett többi stadiont viszont már biztos, hogy nem újítják fel. Az infrastruktúrális fejlesztések azonban folytatódnak, vagyis mindenképpen megépül például a horvát határig az autópálya. Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, jól is jártunk azzal, hogy nem Magyarország kapta meg a rendezés jogát, hiszen ismerve az államháztartás helyzetét, a tervezett kiadások miatt nem biztos, hogy teljesült volna a konvergencia program, ez pedig az uniós támogatások felfüggesztésével járt volna együtt.
Ilyen volt a hangulat 20 évvel ezelőtt a Puskás Ferenc stadionban, és ilyen hangulatot szerettek volna a szervezők a labdarúgó Európa-bajnokság idejére is. ebből már nem lesz semmi, de a nagymúltú stadion újjáépítése valószínűleg nem marad el.
Jelen pillanatban a legrosszabb állapotban ez a felső karé, tehát a felső karénak a felső szektorai vannak.
Ide már a nézőket sem engedik be, mert az építmény leszakadhat.
Ma már azok a stadionok igazán a jó stadionok, amelyek több funkciósak. Tehát több sportfunkciót tesznek lehetővé.
Egy ilyen aréna megépítése legalább 60 milliárd forintba kerülne. Ez pontosan annyi, mint amennyit a kormány az EB megrendezésére szánt volna. A pénzügyminiszter azonban ezt a pénzt inkább más beruházásokra költené el.
Nyilvánvalóan a közlekedési jellegű infrastruktúrális fejlesztéseket Magyarországon végre fogjuk hajtani, az országnak ez érdekében áll, és természetesen minden más, ami kapcsolódott volna magához az eseményhez, a sporteseményhez, az egy újraértékelendő kérdés.
Ilyen kérdés például a Puskás-Ferenc aréna korszerűsítése mellett a vidéki stadionok felújítása. A pénzügyminiszter úgy véli, néhány ezer szurkoló kedvéért nincs sok értelme milliárdokat elkölteni. A gazdasági szakértő szerint Magyarország jobban járt azzal, hogy más rendezi meg az Európa-bajnokságot.
Azt gondolom, hogy államháztartási szempontból Magyarország fejlődése szempontjából nincs ok szomorúságra. Én azt gondolom, hogy a labdarúgó EB az én ismereteim szerint, a rendelkezésre álló információk szerint nem egy jól megalapozott projekt volt.
Eszterházi el tud vele menni! És el tudom! Most keresztelte beadni Eszterházi! Még ő! Üres a kapu, Kálmán!
Horvátország budapesti nagykövete a döntés ellenére optimistán látja a jövőt. Ha a két ország újra összefog, akkor a mostaninál talán nagyobb sikerrel pályázhat egy újabb nagy sportesemény megrendezési jogáért, mondta a horvát nagykövet. Azt viszont, hogy lesz-e újabb közös pályázat, ma még senki nem tudja megmondani.
És további részletek a híradó után a Telesportban. Nézzük, mi lesz még nálunk. Schröder és az orosz lobby, a volt német kancellár szerint nem baj, ha gázügyben még nem döntünk. És megint rálőttek egy bankrablóra, a kispesti fiókból menekülő sebesültet néhány utcával arrébb elfogták. Öt óra óta tanácskozik az SZDSZ ügyvivői testülete az egészségügyminiszter jelöltről, annak személyéről. Ott van a párt központjában tudósítónk Lujgics Tamás. Szevasz Tamás, hát ugye döntés eddig nincs, mi van?
Hát egyelőre tanácskozás van, szervusz, jó estét kívánok a nézőknek. Ül az egy SZDSZ ügyvői testülete, tanácskoznak. A tagokon kívül egyébként Horváth Ágnes az egészségügyi minisztérium eddigi államtitkára és Erdős Attila a Genoid Kft. Ügyvezető igazgatója jelent meg itt az ülésen, mint ahogy tegnap már elmondtuk, mindkettőjük esélyes lehet a miniszteri posztra. Azt még nem lehet egyelőre tudni, hogy melyikük lesz a miniszter és melyikük az államtitkár. Egyelőre tart a tanácskozás, mint ahogy az is valószínűleg később fog kiderülni, hogy Fodor Gábor vállal-e miniszteri posztot, és ha igen, akkor melyiket.
Most ennyi?
Most egyelőre ennyit tudunk mondani. Úgy volt, hogy kb. 3-4 órával ezelőtt lesz egy sajtótájékoztató, hogy addigra végeznek. Azonban nem végeztek, valószínűleg nagy vita van. Információink szerint nagyjából fele-fele arányban támogatják az ügyvivők mindkét jelöltet, így aztán az utolsó pillanatban fog eldőlni, hogy melyikőjük lehet a miniszter.
Hát ha az a pillanat még a híradón belül van, akkor úgy is jelentkezel. Köszönöm szépen, Tamás.
Természetesen.
A Fidesz felszólította a kormányt, hogy állítsa le az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet átszervezését. Mikola István azt mondta, követelik, hogy hívják vissza az intézmény élére kinevezett miniszteri biztost, aki szerintük részt vesz az épület eladásában. A fideszes képviselő az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra pedig arra szólította fel, hogy ne szüntesse be az intézmény finanszírozását. A minisztérium a hírre nem reagált. Tegnap Horváth Ágnes államtitkár azt mondta, a Lipótmező eladásával egy beteg sem marad ellátatlan. A tervezetnél kisebb az államháztartási hiány, de magasabb az infláció. Ezzel együtt kedvezőben alakultak a tavalyi és az idei első költségvetési adatok, ezt mondta a pénzügyminiszter. Az első negyedéves adatok alapján az idei 6,8 helyett 6,6 lesz a hiánya. Az infláció viszont 6,2% helyett 7,7-es lehet az idén a számítások szerint. A Fidesz alelnöke úgy tartja, A pénzügyminiszter szavaiból az derül ki, hogy még nincs vége a megszorításoknak. Varga Mihály azt mondta, a kormány csökkentette ugyan a várható deficit mértékét, de a magyar államháztartási hiány még mindig a legnagyobb az Unióban. Magyarországnak nem szabad letérnie a reformok útjáról, ezt mondta Budapesten Gerhard Schröder, előző német kancellár. A Híradónak arról is beszélt, hogy Magyarország nem hibázik, amikor nem kötelezi el magát egyik tervezett gázvezeték mellett sem. Schröder most egyébként maga is egy orosz tulajdonú gázvezeték építését tervező társaságnál dolgozik.
A volt német kancellár választási veresége után lett vezető az orosz Gazprom egyik vállalkozásában, amely az északi áramlat nevű Szibériát Németországgal összekötő gázvezeték építését tervezi. Budapestre is mind gazdasági tanácsadó jött. Gerhard Schröder a Híradónak azt mondta, a magyar kormány jól teszi, ha nem kötelezi el magát egyetlen lehetséges gázforrás mellett sem. Semmi baj nincs az uniós Nabucco vezetékkel, mondja Schröder, de Magyarország nem attól lesz biztonságban, ha már most kijelenti, hogy egy még befektető nélküli csak a terveken létező gázvezeték megépítésében vesz részt, és az oroszokéban nem. A volt kancellár élesen bírálta a Lengyelországba és Csehországba tervezett amerikai rakéta elhárító rendszereket. Szerinte ezek felborítják az Európa és Oroszország közötti biztonsági egyensúlyt, és fegyverkezési versenyt indíthatnak be.
Rendőrségi ügye is volt, és szülei kérésére pszichiátriai kórházi kezelés alatt állt 2 éve a Virginiai Műszaki Egyetemen 32 embert meggyilkoló dél-koreai diák. Cho Seung-hui telefonhívásokkal és e-mailekkel zaklatott egy lányt, aki a rendőrség segítségét kérte. Közben kiderült, hogy hamis nyomon indult el a rendőrség a lövöldözés tettese után. A 2 órás késlekedés tette lehetővé, hogy a diák átjusson a másik helyszínre, és ott lelőjön még 30 embert.
Egész Amerika arra keresi a választ, hogy miért. Miért lesz egy 23 éves fiúból tömeggyilkos, és miért folyulhattak idáig az események minden figyelmeztetője ellenére? Ez az asszony talán az egyetlen, aki kicsit ismerte a fiút. A professzor többször behívatta Chót az irodájába. Aggasztották őt a diákírásai. Szinte mindegyik a gyilkolásról szólt. Amikor a csoporttársak félni kezdtek a fiútól, a tanárnő az iskola vezetőségéhez fordult. De senki nem vette komolyan az ügyet. A rendőrség átvizsgálta a fiú szobáját, és egy robbantással fenyegető levelet talált. Lehet, hogy a koreai diáknak köze van a múlt heti egyetemi bombariadóhoz is. Ami biztos, az álmokfutónak 2 pisztolya is volt. A gyilkos fegyvert ebben a boltban vette, elég volt hozzá 2 fényképes igazolvány. Sokan most a túlengedékeny fegyvertartási törvényeket okolják a történtekért. Az egyik CNN-es kolléga találkozott a 23 éves álmokfutó szobatársaival, akik többször azon kapták a fiút, hogy titokban fotózza őket. Amikor kendőre vonták Chót, a fiú öngyilkossággal fenyegetőzött. Nem jelentették az ügyet, azt mondják, hogy az egyetemre nagyon sok furcsa ember jár, de ettől még nem lesz mindegyikből tömeggyilkos. Az viszont biztos, hogy az iskolákban ezentúl sokkal jobban figyelni fogják a diákok lelki és pszichés állapotát. A CNN központból Alga Újhelyszne tudósította a Híradót.
Több robbantásos merényletnek összesen 157 halálos áldozata van ma Bagdadban. Ebből 112-en egy síita munkásoktól zsúfolt piacnál haltak meg, a sebesültek száma ott 115. A pokolgépet egy parkolóautóba rejtették. 30-an a síita Szadr város bejáratánál elkövetett öngyilkos merényletben haltak meg. Nem sokkal korábban 2 autóban is robbant pokolgép. Nincs magyar áldozata a braziliai túszejtésnek. A budapesti fesztiválzenekar keveredett bele egy ügybe. São Paulo-i koncertjük előtt fegyveresek támadták meg a színházat, ahol a társulat próbált. A zenekar vezetői órákra benrekedtek az épületben. A rendőrség elfogta a túszejtőket, a magyar zenészeknek nem esett bántódásuk.
Hasonló koncertre készült Dél-Amerikában is a budapesti fesztiválzenekar a turné első állomásán São Paulo-ban. A délelőtti próba után a zenészek többsége elment. Már csak a zenekar vezetői és a műszaki stáb maradt a színházban, amikor 4 fegyveres berontott és túszulejtette a színház 2 alkalmazottját. Kiderült, hogy a túszejtők valójában ki akarták rabolni az alkalmazottakat, akik épp akkor hozták el a bankból a stáb fizetését. A hét magyarnak, köztük Fischer Iván karmesternek órákig várnia kellett az épületben, amíg a rendőrség ki tudta őket menekíteni.
Négyet egy gépkocsival, hármukat pedig, akik nem sértek bele az autóba, a rendőrök egy sorfalat alkottak, és a sorfal között tudtak kimenni, hogyha véletlenül a lövöldözés elkezdődött, akkor a rendőröket találja el a golyó, és az elnézeket.
A lövöldözés végül elmaradt, mert a túszejtők megadták magukat. Sem a túszoknak, sem pedig a magyar zenészeknek nem esett bajuk.
Ismét rálőttek egy bankrablóra Budapesten, a kispesti Erste fiók őre verekedni kezdett a fegyverrel hadonászó bankrablóval, eközben sült el a fegyver. A rabló a kéz fején sérült meg, majd elmenekült. Egy járókelő követte, és végül néhány utcával arrébb az autójánál a rendőrök elfogták.
Az 53 éves férfi délelőtt 10-kor kezében egy Flubert pisztolyjal, parókában és álszakállal rontott be a bankba. Csak 4 alkalmazott és a biztonsági őr volt bent. Azonnal megnyomták a riasztót. Ezért mire a férfi a pulthoz ért, a pénztárakat már automatikusan lezárta a rendszer. A bank biztonsági felvételén is jól látszik, hogy a rabló ettől teljesen elbizonytalanodott. A pénztáros percekig próbálta elmagyarázni neki, hogy nem tudja kinyitni a pénzes fiókokat. A képen nem látszik, de a biztonsági őr ekkor már fegyvert fogott a férfire, és többször felszólította, hogy távozzon. Útban kifelé verekedett össze a biztonsági őrrel.
A biztonsági őr fegyvere elsült a dulakozás közben, a férfit a kézfején sértette meg.
A járókelők erre a lövésre figyeltek fel. Egyikük követni kezdte a menekülőt, aki ezen a sarkon eldobta a parókáját, majd tovább szaladt az autója felé.
Nagyon ilyen sunyin, hogy el akart ülni, gondolom azért is ült be az autóba, hogy adottam majd nem veszik észre, de többen voltak, akik követtük. Csak nem mártak, én hiába hívtam őket, hogy fogjuk-e, nem mártak beülni mellém, hogy elkapjuk.
Ezek a fotók abban a másodpercben készültek, amikor az elsőként megérkező járőrök kitépték a rablót az autójából. A férfi ekkor már menekülni sem próbált, azonnal megadta magát.
6000 távfűtéses lakásban nincs melegvíz Kazincbarcikán. Egy 40 centis elrozsdásodott gerincvezeték tört el még tegnap este. A rendszerből elfolyt vizet még most is pótolják. A Kazinc távfő azt ígéri, legkésőbb este 8 és 10 között helyreállhat a szolgáltatás. Megkezdődött a Magyar Nyelv Múzeumának építése Kazinci Ferenc szülőhelyén a Borsod megyei Széphalmon. A múzeum feladata lesz egyebek mellett a magyar nyelv történetének összegyűjtése és feldolgozása. Kiállításokat, konferenciákat is szerveznek majd, és könyvesházat is terveznek. A 700 milliós beruházás a tervek szerint 2008 márciusára készül el. Családtagok, barátok, pályatársak és mindazok, akik szerették, ma vettek végső búcsút Kaszás Attilától. Több százan mentek el a ravatalhoz, ahol volt kollégák, barátok mondtak beszédet. A 47 éves korában elhunyt színész hamvait Várszegi Asztrik püspök pannonhalmi főapát áldotta meg. A temetés szűk családi körben lesz.
Még az idő is zord lett. Sokan mondták ezt a mondatot a végső búcsú előtt. Egy szál virág, ez volt a kérés, és így érkeztek a legtöbben. Barátok, pályatársak beszéltek a ravatalnál, mindenki a szeretetről, Kaszás Attila szeretetéről és a korai halál tragikumáról.
Azt remélem, hogy azok, akik megérdemlik, ott maradnak örökre a tekintetedben, a kacsintásod mögött.
Jancsika óvodába megy, iskolába, talán majd hegedül, és te nagyon büszke vagy rá, így kellene. De ott lesz vele csodálatos édesanyja és nagyszerű barátaid, akik majd elmondják az elmondhatatlant, hogy ki is az ő édesapja.
Kaszás Attilát a család temeti majd szűk körben. Hamvait Várszegi Asztrik püspök pannonhalmi főapát áldotta meg. A színművész egy hónapja az egyik előadás előtt lett rosszul, néhány nap múlva 47 éves korában halt meg. Munkáját korábban a többi között Jászai Mari díjjal is elismerték. A végső búcsún viszont nem csak a színészi teljesítménye, hanem embersége és becsülete előtt is fejet hajtott mindenki.
De áldás légyen a földön, hol amafa termet, melyből nekem majd koporsó készül. Áldott legyen a kéz, mely e fát ülteté. Áldott az esős a napsugár, mely e fát felnövelte.
És végül nézzük az esti kínálatot, vagy hát pontosabban az este kínálatát, mert ma csak egy kapcsolás. Az este 22-kor Krizsó Szilvia műsorvezető. A nap nagy eseményei jönnek vissza ugye a műsorban, és hát az, amit én ma itt nem tudok megnevezni, vagyis az egészségügyminiszter jelölt személye.
Hát így van, szia István, jó estét kívánok! A fociról beszélgetünk este is, megpróbáljuk kitalálni, miben voltak nálunk jobbak a lengyelek és az ukránok. Aztán, ha ma megnevezik, mégiscsak, akkor reményeink szerint itt lesz a leendő egészségügyi miniszter. Végül, aki biztosan itt lesz, a világ közvéleményét is formáló Time magazin vezető szerkesztője, akitől megkérdezzük, hogy miért lett a demokrácia hőse az internetező ember, miért lehetett az évember annó Hitler és Stalin, és miért nem került az amerikai lap címlapjára Osama Bin Laden este 10-kor.
Krizsó Szilvia, köszönjük szépen. És ez volt a Híradó szerd este. Nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. Núrra vertek. A lengyel-ukrán páros rendezheti a 2012-es foci EB-t, döntött az UEFA. Most dől el minden. Ezekben a percekben választ egészségügyminiszter jelöltet az SZDSZ. Csó lelki zavarokkal küzdött a virginiai ámokfutó, több dolgozata erőszakos témájú volt. És ma vettek végső búcsút Kaszás Attilától. Sport és időjárás jelentés következik majd köztévé 1970-ről, 70-ből, amikor felavatták a kettes metrót és a libegőt. Meghalt Latabár Kálmán és Veres Péter, sok minden más. Híradóval legközelebb 23.35-kor pedig Novodomszki Éva jelentkezik. Én köszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
És a Philips bemutatja a Senseo-t. Helyezzen egy Dauegber Senseo kávépárnát a kávéfőzőbe, majd fél perc múlva kész a szenzációs ízű kávé finom krémréteggel a tetején. Senseo. Kávépárnából könnyedén. Vásárolja meg Senseo kávéfőzőjét bolti bemutatóinkon, és két csészét és egy csomag kávét kap ajándékba.
Cseh Köztársaság, az élmények szimfóniája.
Élete során minden harmadik ember megtapasztalja az aranyeres panaszokat. Háromható anyag egyedülálló kombinációjával a mastú enyhíti a szenvedést. A mastú kenőcs és kúp gyorsan csillapítja a fájdalmat és a viszketést, csökkenti a gyulladást, elősegíti a sebgyógyulást. Mastú és az ülés ismét felüdülés.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Spar, a minőség garanciája. Sikertermékek még olcsóbban. Szilva lekváros gombóc 1 kg csak 299 forint. Vileda gyors felmosó nyéllel csak 499 forint a Spar, Kaisers és az Interspar áruházakban.
Megint egy igazi Land Rover terepjáró. A Prilander 2 kész a kihívásra. Ön is készen áll?